Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az InScope Research legfrissebb 3000 fős mintán készült felmérése szerint a 18 és 29 év közötti romániai fiatalok kétharmada az AUR-ra, a SENSZ-re és az USZER-re szavazna. A szélsőségesen nacionalista, radikális nézeteket valló AUR támogatottsága 34%-os, a Nikus Stefanuca európai parlamenti képviselőhöz köthető egészség, oktatás, természet, fenntarthatóság pártra 16, a kormánykoalíció részét képező Mentsétek meg Romániát szövetségre pedig 14% voksolna. A parlamenten kívüli SENSZ ezzel a fiatalok második választási opciójává lépett elő, megelőzve nem csak az USZER-ét, hanem a nagy történelmi múlttal rendelkező pártokat is. A romániai választói térkép tehát jelentősen átalakult éppen a fiatal generációk nyomására. A felmérés nem csak politikai preferenciák változását rajzolja ki, hanem egy mély társadalmi és generációs törésvonalra is rámutat. A fiatalokat az elidegenedés, a frusztráció, a rendszer iránti bizalmatlanság, valamint a hagyományos pártokkal szembeni dűvezérli. Érzések, amelyekre a jelenlegi politikai elit érdemben nem tudott reagálni. A radikális vagy rendszerellenes pártok felé fordulás mögött olyan tényezők állhatnak, mint a fiatalokat célzó identitáspolitika, az alternatívának tűnő új formációk vonzereje, illetve az a tapasztalat, hogy a mainstream politika nem kínál számukra megoldást. Kérdés azonban, hogy mennyire reálisak ezek az ígéretek, mennyire fenntartható a protestszavazás, és van-e esély valódi politikai alternatíva megszületésére Romániában. Az InScope Research felmérésének az adatsora szerint, ha holnap tartanák a választásokat, és csak a fiatalok szavaznának, Románia parlamentje teljesen másképp nézne ki, mint a jelenlegi. Ma arról beszélgetünk, hogy ez milyen jövőt vetít előre a román politikai rendszerre, a pártok szervezeti gyengeségeire, a baloldal válságára és a generációs megosztottság mélységeire nézve. Professzor dr. Borbát Endre, a Heidelbergi Egyetem politikatudományi tanszékének az oktatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Az InScope felmérése egy igencsak mély megosztottságot mutat a pártpreferenciákat illetően, különösen a fiatalok körében. Tudjuk, sejtjük azt, hogy mi ennek a mozgató rugója, milyen tényezők játszanak szerepet ebben a megosztottságban, vagy sötétben tapogatózunk?
Miért beszélnénk ezekről először a konkrét számokról, egy picit szeretném ezt a felmérést kontextusba tenni. Tehát egy olyan felmérésről van szó, amit novemberben készített az InScope. Egy viszonylag nagy mintán, tehát 3000 embert kérdeztek meg egy online panelen keresztül, amiben ugye a pártpreferenciát mérték. Ez ugye azért érdekes, mert a felmérések akkor szoktak pontosak lenni, vagy akkor lehet belőlük egy hosszabb távú következtetést levonni, hogyha valamilyen választáshoz kapcsolódnak. Amikor nem választáshoz kapcsolódnak, vagy választás közti időszakban vagyunk, mint most, akkor egy kicsit hipotetikus képet adnak arról, hogy mi lenne akkor, ha választások lennének, hogy megengedi a válaszadónak azt, hogy annélkül, hogy különösen a preferenciái mentén valamilyen módon szavaznia kellene, bemondjon egy pártot. Tehát valójában ezek a felmérések adnak egy képet, de nem tudjuk, hogy ez a kép mennyire valós, mert nem vagyunk egy választási kampányban. Egy kicsit, mint a foci meccs előtt látnánk, hogy körülbelül, hogy milyen esélyekkel indulnak a pártok. De mégis van egy választási kampány, és ez a választási kampány az Bukarestben történik, a polgármesteri kampány, ahol ugye kiírták a választást, de Nikus Ordán megnyerte az államelnöki pozíciót, és sokáig egy átmeneti polgármester volt, ahol nagyon megosztott a bukaresti kép, ugye itt négy párt van, amik nagyjából hasonlóan állnak, az AUR, a PNL, a PESZEDE és az USZER jelöltje, és bejön egy ötödik jelölt, tehát minden négy párt, akiket felsoroltam, az ilyen 17-18-19% körül állnak, a legújabb felmérések körül, tegnap jött ki az Atlasz Inter felmérése. Bejön egy ötödik jelölt, ez az Arnaut Csicsáre a SENSZ részéről, 7%-kal. És ezt a választási kampány momentumot látjuk szerintem visszaköszönni valamilyen szinten az InScope felmérésben is, És ezért látjuk szerintem, hogy a SENS párt egy kicsit erősebb a fiatalok közt, mint a társadalom többi részében, vagy az idősebb korosztályban. És ez az a megosztottság, ami visszaköszön. De ugyanakkor érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy ugyanebben az INSZKO felmérésben azt is látjuk, hogy ez a megosztottság visszaköszön nem csak a kor alapján, de visszaköszön például az alapján is, hogy az emberek városi vagy rurális környezetben élnek, visszaköszön az alapján is, hogy milyen oktatási szinten rendelkeznek, visszaköszön a nemi alapon is. Tehát elég sok ilyen megosztó vonal van a román társadalomban, ami a pártpreferenciákban is tükröződik, de kétségtelen, hogy a fiatalok közt ez elég látványos, hogy a SENS elég erős. Ugyanakkor azt is még el akartam mondani ennek kapcsán, hogy azt azért mindig vegyük figyelembe, hogy Romániában átlagosan elég alacsony a részvétel, tehát mondjuk egy ilyen 50%-os egy random szörvében, vagy akár lehet 60, és mert az emberek általában azt mondják, hogy elmennek szavazni, akkor is, ha nem mennek el végül. Tehát lehet, hogy a hivatalos részvétel ilyen 45% körül lesz, de egy ilyen kérdőívben sokszor 60%-ot is látunk, de mégis a kérdőívben belül a fiatal korosztályok közt a részvétel a legalacsonyabb. Tehát ők azok, akik a leginkább, legkevésbé érdekeltek a politikában, és a legkevésbé mondják azt, hogy elmennek szavazni, és legkevésbé vesznek is részt a választásokon. És ebből a szempontból viszont elég érdekes, hogyha van egy 3000-es minta, amiben alapból mondjuk van, nem tudom, 15%, aki 18 és aztán 29 év közt vonták meg ezt a fiatalok közti határt, tehát mondjuk ebből 15% ilyen válaszadóban, a 15%-nak meg mondjuk a részvétele lehet mondjuk 50%, tehát nem lesz olyan sok ember, aki ezt a 6-7% szenzt kiadja a végső mintában. Úgyhogy erről a csoportról konkrétan, hogy ezek a fiatalok mit akarnak a fiatalokon belül, nagyon nehéz valamit is állítani. Azt viszont látjuk, hogy a fiatalok közt igen, van ez a megosztottság, és látjuk, hogy ez a párt sokkal erősebb, mint a társadalom többi részében, ami nem csak a véletlen eredménye. Tehát tényleg szerintem ez tükröz egy valós képet, hogy ebben a bukaresti kampányban, ami rávetül erre a Momentum, most Romániában tényleg a SENS erősebb ebben a korosztályban, mint a többi korosztályban.
Kijelenthetjük azt, hogy a hagyományos pártoktól elfordultak a fiatalok, és itt most az AUR-t is egy nem hagyományos pártnak tekintem, annak ellenére, hogy ott van a parlamentben, de nem úgy viselkedik, vagy nagyon sokszor nem úgy viselkedik, mint egy mainstream párt. Tehát, hogy ettől elfordultak-e a mainstream pártoktól a fiatalok, illetve a választópolgárok, és ha igen, akkor nem éri meg erre reagálni, vagy nem tudják ezt lereagálni a hagyományos pártok?
Hát részben igen, ezt kijelenthetjük részben, mert azt látjuk az egész román társadalomban, hogy az egész társadalom valamilyen szinten az INSZKO felmérés alapján, különböző szörvék alapján, most nem csak ez az INSZKO volt, hanem több ilyen kutatás készült az elmúlt pár hónapban, ami azt jelezte, hogy az AUR nagyon-nagyon erős, tehát ilyen pár felmérés, ilyen 40%-okat is mértek az AUR-nak. Az USZERE, azt nem tudom, most a mainstream pártok közé sorolja, vagy nem, én oda sorolom, mert ugye kormányon volt, vagy kormányzik. Átszoktuk általában a politikatudományban a mainstream és a kihívó párt közti különbségként beazonosítani, hogy a párt volt a kormányon, vagy nem. És ugye az államelnök is valamilyen szinten az USZERE-hez kötődik, még hogyha ki is lépett belőle, vagy ott is hagyta a pártot, azért mégiscsak a politikai karrierje összefonódik a párt felemelkedésre, tehát semmiképp az USZERE én a mainstreamhez sorolnám, de hát azt látjuk, hogy a PESZE, de PENELE USZERE támogatottság az nagyon beesett a választások, a parlamenti választások után az AUR javára, és azt látjuk, hogy ez a tendencia erősebb a fiatalok közt. Na most miért van ez? Egyrészt szerintem látjuk azt, hogy a román társadalom és a román politika átalakulóban van, olyan szempontból, hogy megjelennek azok az ügyek, amiket korábban a pártok nem teljesen képviseltek, nem próbáltak integrálni a meglévő politikai repertoárjukban, de ugyanakkor megosztják a szavazóikat. Tehát például, mondok egy példát, mondjuk az ukrajnai háború kérdése. Itt ugye ezt a pártok megpróbálták valamilyen szinten nem túl politizálni, tehát lehetőleg nem nagyon megosztani a társadalmat ebben a kérdésben, és nem kínálni alternatívát, túl erős alternatívát arra a dologra, hogy akkor Románia az Euróatlanti Szövetség része, támogatja Ukrajnát, stb. De akkor azt is tudjuk, hogy ebben a kérdésben nagyon nagy a politikai potenciál, olyan szempontból, hogy megosztja a választókat, az emberek különbözőképpen gondolkodnak erről, megjelenik egy olyan párt, mint az AUR, aki ebben a dologban egy ajánlatot tesz, vagy egy másfajta pozíciót foglal el, mint a mainstream mainstream pártok, akkor az viszonylag elég népszerű tud lenni elég gyorsan a társadalom elég nagy részében, főleg, hogyha azt látják, hogy ez a párt, ami lehet egy nyerő opció, és már elég jó eredményt ért el Simeon az államelnök választáson, vagy az Auris, mint párt a parlamenti választáson. És a fiatalok közt vannak más ilyen témák, amik nem jelennek meg a többségi társadalomban olyan erővel, mint a fiatalok közt. Vegyük például a lakhatás kérdését. Ugye Romániában elég nagy a lakás tulajdonosok aránya a teljes népességem, tehát a legtöbb embernek van saját lakása, de a fiatalok közt ez sokkal alacsonyabb egyrészt, másrészt sokkal alacsonyabb olyan helyen, ahol lakni szeretnének. Tehát a lakások nem mindig a jó városban vannak, vagy a jó helyen vannak. Tehát ha mondjuk megnézzük a nagyvárosi centrumokat, Bukarest, Kolozsvár, ahol ugye a szensz a legerősebb ezekben a városi környezetekben, ott azzal szembesülnek a fiatalok, hogyha oda szeretnének költözni egyetem, munka, karrier, vagy valamilyen más okból, akkor nagyon magas béreket kell fizessenek a saját jövedelmükhöz képest is, amire a meglévő pártok nem igazán ajánlnak alternatívát, nem is igazán beszélnek erről. Tehát itt van egy politikai potenciál, ahol a szensz be tud jönni. Azt is látjuk, hogy olyan ügyekben, ahol úgy gondolják a fiatalok, hogy van egy ilyen érzésük, hogy egy ilyen atmoszféra, hogy adott esetben Románia egy ilyen konzervatív hely, ahol ők nem tudnak önkifejeződésre jutni politikailag, vagy az értékeik nem jelennek meg. Ezekben a kérdésekben a szensz, az egy elég, és az áur is egy elég markáns pozíciót vesz fel. Tehát mondjuk vegyük például a melegjogok kérdését, vagy megyük például a palesztin-izraeli háborút. Most ezek különböző dolgok, különböző kérdések, amik egymáshoz nem kapcsolódnak, de mindezekben a kérdésekben a szensz egy nagyon markáns pozíciót vett fel, amit a mainstream pártok nem tudnak képviselni, és emiatt könnyebben be tudja csatornázni ezeket a fiatal szavazókat. Míg a mainstream pártok, amik ugye most egy nagy koalíció van Romániában, mind az összes mainstream pártal benne, tehát PSD, PNL, USR, RMDS, akiket köt ez a kormányzati részvétel, tehát nehezen tudnak ebben a békjóban, úgymond, hogy így kapcsolódnak ehhez a szakpolitikához, meg a döntéshozatalhoz, radikálisabb vagy markánsabb pozíciókat felvenni, amik adnának ezeknek a pártoknak egy markánsabb profil. Ebben a közegben ezek a kisebb pártok, hogy ezekkel a fajta ilyen ügyekkel elég jól meg tudják szólítani ezeket a szavazókat, akik nem látják magukat képviselve a kormány politikája által. És a kormány politikája elsősorban megszorításokat jelent, tehát elég nagy itt a politikai potenciál, hogy ezeknek a pártoknak be tudják ezt tölteni, és főleg a fiatalok közt, akik nem is kapcsolódtak soha olyan erővel ezekhez a nagy pártokhoz, csak azért, mert sokan közülük akár első szavazók, akár már szavaztak párszor, de nincsenek annyira beágyazódva a politikai mainstreamben, mint azok az idősebb generáció, akik habituálisan és sokszor már ezekre a pártokra szavaztak.
A fiataloknak a frusztrációján kell enyhíteni? Frusztráltak a fiatalok, és azért fordultak el a hagyományos pártoktól, illetve mennyire reálisak azok a megoldások, amelyeket kínál az AUR, illetve a SENSZ. Az AUR az, ha már a lakás problémát, lakhatás problémáját említette ön, az államfőválasztási kampányban ígért George Simeon lakásokat, amelyekről kiderült, hogy egy nagy lufi.
Igen, mindenképpen. Ugye itt két kérdés van, és két perspektíva. Az egyik perspektíva az, hogy ezek a pártok azért nőnek, mert hogy itt valamilyen fajta tüntetésről van szó, tehát valamilyen fajta protestről a mainstream pártok ellen, ami ennek a fajta ilyen lázadásnak, vagy haragnak, vagy dűnek adnak ezek a pártok valamilyen szinten egy csatornát, amiben aztán sikerül becsatornázni a fiatal szavazókat, vagy azokat a szavazókat, akik a mainstream nem tudja jól képviselni. A másik perspektíva pedig az, hogy nem csak arról van szó, hogy egy dű, vagy egy harag, vagy egy elégedetlenség mozgatja ezeket a szavazókat, mondjuk a fiatalokat, hanem itt arról van szó, hogy őket képviselik ideológiailag olyan ügyek mentén, amiket a mainstream nem képvisel. Tehát nem csak egy ilyen pillanatnyi fellángolás, vagy egy pillanatnyi mainstream ellenesség mozgatja ezt a dolgot, hanem van egyfajta azonosulás, mert hogy felvállalnak olyan dolgokat, amiket a nagy pártok nem vállalnak fel. És szerintem mind a kettő bizonyos értelemben szerintem fontos ebben a dologban, de nem lehet ezt a másodikat zárójel betegni, hogy itt van egy azonosulás, mert hogy olyan ügyeket visznek ezek a pártok, amiket a nagy pártok nem. Most ugye azt kérdezte, hogy ezek az ügyek, amiket ezek a pozíciók, amiket ezek a pártok elfoglalnak, mennyire realisztikusak, mennyire tudják megvalósítani. Szerintem ez egyrészt Nem annyira. Tehát, ha szakpolitikailag nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon nehéz lenne, nem tudom, mindenkinek lakbértámogatást nyújtani, de azért nem lehetetlen. Nagyon nehéz lenne 10 000, nem tudom hány ezer eurós lakásokat ígért Simeon, az nyilván beválthatatlan volt, tehát azt ő is belátta, hogy azt mondta, hogy ez egy politikai marketing része volt. Azt hiszem 30 ezer eurós lakásokat
Igen.
ígért az embereknek, tehát nem volt ez egy realisztikus ígéret, de azt csak akarom mondani, hogy akkor is ezek az ígéretek nem beválthatóak. Valamilyen szinten ez egy másodlagos kérdés. Miért egy másodlagos kérdés? Mert megszólítja a választókat. Percepciójában ezek a választók azt látják, hogy valaki beszél az ő témáikról, valaki tematizálja ezt a dolgot, és megpróbál tenni értük egy olyan közegben, ahol mondjuk a polgármester, vagy a kormány, vagy a mainstream pártok erről nem csak, hogy nem kínálnak rá megvalósítható alternatívákat, de nem is beszélnek róla, de nem is próbálják ezt a dolgot képviselni. És ebben a kontextusban szerintem vonzó lehet egy ilyen ajánlat, még akkor is, ha túl radikális, vagy akkor is, hogyha nem teljes megvalósítható, mert szerintem a választó is belátja, vagy a választ adott esetben úgy gondolkodik, hogy még ha nem is teljes, még ha nem is lesz 30 ezer eurós lakásom, vagy ha nem is lesz, nem tudom, lakbértámogatásom, vagy ingyen lakásom Bukarestben, vagy Kolozsváron, vagy nem fognak nekem, nem tudom, ingyen közlekedést nyújtani. Mégis azt várom mondjuk a polgármestertől, a SENS részéről, vagy akár az AU részéről, hogy valamit fog tenni ebben az ügyben, hogy ezt az ügyet fel fogja vállalni, lesz ebben a dologban egy előrelépés. Még mondjuk Drulla, vagy az USZERE részéről, vagy a PESZEDE, vagy a PENELE jelöltjeitől. Ezt nem tudom elvárni, mert nem is nagyon beszélnek erről a kérdésről. Tehát valamilyen szinten még akkor is, hogyha leveszem ezt a részt belőle, hogy mennyire realisztikus az ígéret, még mindig úgy tűnhet sok választónak, hogy ez a vonzóbb ajánlat.
Professzor dr. Borbát Endre, a Heidelbergi Egyetem politikatudományi tanszékének az oktatója, a mai napra kész vendége. A romániai politikai palettáról, pártpreferenciákról beszélgetünk. Itt említette ön a beszélgetésünk egy adott pontján, hogy mit jelent politikatudományi szempontból a mainstream párt, ugye az a párt, amely már kormányzott, vagy amely kormányon van. Politikatudományi szempontból mit jelent a protest szavazat, vagy a dűből való szavazás. Most az, amit itt Romániában látunk, az egy az egyben megfelel a szakleírásnak?
Hát ugye a protest szavazás, az több dolog mozgathat ilyen szavazókat. Sokszor gondolkodunk a szélső jobb oldal kapcsán protest szavazókról, sokszor gondolkodunk akár a szélső bal kapcsán is protest szavazókról. Ez egy olyan közegben történik, ahol az emberek elvesztették a bizalmukat a politikai rendszer iránt. Nem csak a politikai pártok iránt, de a politikai rendszer iránt is. És ez két irányba nyomhatja őket, ez a bizalomvesztés, vagy teljesen kiszállnak a választói közegből, tehát nem vesznek részt többet a politikában, nem próbálnak meg szavazni, vagy tüntetni, vagy teljesen, hogy mondjam, visszavonulnak a magánszférájukból, és elhagyják ezt a közéletet, vagy elmennek olyan pártok irányába, akik őket akarják megszólítani, és azt mondják, hogy mi képviselt titeket, ezt a haragot, és nem tudom, lecsapoljuk a mocsarat, ahogy Trump fogalmazott ennek kapcsán, vagy nem tudom, kizárjuk a fair penalia, az USZERE-nek ez volt a szlogánja sokáig, tehát kizárjuk a büntetett előítélet elől, akiknek valamilyen fajta büntetett polgári törvénykönyv szerint elítélteket a közéletből, vagy nem tudom, a nem románokat az AUR részéről, vagy a SENS részéről, azokat, akik kizsákmányolnak titeket. Tehát próbálják őket megszólítani, de én azt is gondolom, hogy a protest szavazat, az ugye nem, azt is látjuk, hogy az akkor működik, hogyha egy új párt van, egy új, aki még nem volt soha hatalma, nem töltött be pozíciót. És amikor ez a párt aztán megint kormányra kerül, mert sikereket ér el, mondjuk az USZERE, ezek a szavazók sokkal könnyebben váltanak megint egy újabb fele. Nehéz egy ilyen protest pártnak, vagy egy ilyen protest szervezetnek, egy protest szavazatot fenntartani hosszú távon. Akkor lehet, hogyha ezt valamilyen szinten át lehet fordítani egy ideológiai szavazatba, egy azonosulásba. Nem csak a protest ugye arról szól, hogy a szavazatom célja, az nem a szavazatomnak a célzottja. Tehát én azért szavazok a kihívó pártra, mondjuk a Zuszerre, vagy a Zuszerre mondjuk ez régen volt, mondjuk a Záura, vagy a Szemszre, mert nem azért, mert ezt a pártot szeretem, hanem azért, mert igazából ezzel a szavazatommal a mainstreamnek szeretnék üzenni, tehát a PESZE, de PENELE ellen szavazok. az RMDSZ ellen szavazok.
És van veszély sikerül... egyébként ennek a dűből való szavazásnak? Itt óhatatlanul is eszünkbe juthat a Georgescu jelenség. Mintha erről szólt volna, nyilván itt a protest szavazat mellett azért óriási hátszelet adott az, hogy Oroszország beavatkozott a választásokba, de hogy a Georgescu jelenségben is ott volt a mainstream pártokkal szemben idő.
Igen, szerintem igen, és szerintem valamilyen szinten még a mainstream pártok is próbálnak erre a rétegre valamilyen formában bejelentkezni, valamilyen ajánlatot adni, és Georgescu is próbálta ezt. Azt akartam, hogy empirikusan mindig valamilyen kombinációt látunk. Tehát van egy protest szavazói réteg, de van egyfajta azonosulás, és a kettőnek a mixe adja ki azt, hogy végül is hány ember vagy ki fog ezekre a pártokra szavazni. És Georgescu részéről mindenképp ott volt nagyon erősen ez a protest szavazat jelenség, de ott volt ugye az azonosulás, hogy megpróbált az egyházi networkokon keresztül behozni, valamilyen szinten azzal behozni, hogy Ukrajnában békét, tehát azt mondta, hogy nem kell támogatni őket Ukrajnát, valamilyen szinten azzal, hogy a román büszkeség, meg hogy ez egy nagy nemzet, meg a Covid kapcsán, tehát hogy ez egy összeesküvés, vagy stb. Tehát megpróbált olyan dolgokat mondani, amikkel az emberek tudtak azonosulni, attól függetlenül is, hogy van egy nagyon erős dű a mainstream ellen. Mert ugye a kihívó pártnak mindig érdeke az, hogy ezt a dűt, vagy ezt a protestet átfordítja a szervezettel való azonosulásba. És ezen dolgozott Georgescu is, dolgozik most az AUR is, dolgozik ezen a SENSZ is, több-kevesebb sikerrel. Ezek a szavazók, ezek a protest szavazók nagyon illékonyak, nagyon könnyen váltanak, és nagyon nehéz őket hozzákötni a szervezethez, lojális szavazókká tenni őket.
Tehát akkor, mint jelenség, a protest szavazás az tartós, viszont a protest szavazók azok igencsak illékonyak, tehát nagyon hamar elpártolnak egyik pártól, mennek a másik felé, az USZERE az jó példája lehet ennek, tehát akkor nem lehet arról beszélni, hogy milyen hatása lehet a romániai politikai rendszerre a következő időszakban a protest szavazatoknak, vagy a protest szavazásnak?
Hát ezt nagyon nehéz előre látni. Azt viszont látjuk, és szerintem azt látjuk különböző politikai rendszerekben, Romániában és meg más helyen is Európában, hogy a bizalomvesztés az egy aszimmetrikus folyamat. Tehát viszonylag gyorsan, de el lehet veszíteni a bizalmat, még akkor is, hogyha van valamekkora játéktereben a dologban, tehát nem veszítik el a bizalmat a pártok, csak ezen belépnek kormányba, vagy csak ezen megnyernek egy választást, de hogyha olyan dolgokat ígérnek, amiket nem tudnak teljesíteni, mert nagyon nagyok az elvárások, nagyon fellicitálják a kormányzati részvétel értékét, és utána azzal szembesülnek, hogy ebből nem tudnak előrelépni, akkor elveszik a bizalom, de nagyon nehéz visszanyerni, nagyon nehéz ezeket a szavazókat megint meggyőzni, hogy a mainstreamre szavazzanak. Tehát ez egy aszimmetria van ebben a dologban. Könnyű elveszíteni, nagyon nehéz visszanyerni. És ebből a szempontból szerintem azt igenis látjuk a román politikai rendszer vagy pártrendszer fejlődésében, hogy valószínűleg egy olyan irányba fog ez a dolog fejlődni, hogy ezek a kihívó pártok még inkább erősödnek, és egyre nehezebb lesz a mainstream pártoknak megtartani a hatalmukat. Itt ugye kialakul egy olyan játék, amit látunk most már viszonylag sok európai országban, hogy kialakul egy elég erős kihívó tömb, mondjuk az AUR körül, vagy egy ilyen szélső jobboldali, vagy egy ilyen jobboldali, a rendszert megdönteni akaró, saját magát kivirálóként bemutató párt körül, és kialakul egy másik tömb, ami valamilyen szinten, mintha a status quo-t védeni, vagy mintha a demokráciát, vagy a meglévő rendszert próbálná védeni ezzel nem a mainstream pártok körül, és az azt mondja, hogy ne szavazzatok rájuk, mert ők veszélyt jelentenek rátok, és megdöntenek mindent, amiért együtt dolgoztunk, vagy a román demokráciát, vagy stb. Ugye az a baj, hogyha ez válik a fő polarizációs vonallá, akkor elsiklik a mainstream pártok közti különbség. Mert nem nagyon számít, hogy az egyik bol vagy a másik jobboldali, vagy az egyik antikorrupciós volt, a másik meg nem, vagy nem tudom. Mert akkor ugye az van, hogy mi mind igazából egy csónakba kell legyünk, mert a másik az meg akarja dönteni az egész csónakot, akarja felborítani, nem az irányt akarja változtatni. És ebből a szempontból nagyon, ezt el lehet játszani egy párszor, vagy el is játszik különböző európai rendszerekben elég sok párt, de nagyon nehéz a szavazók bizalmát fenntartani egy ilyen közlekben, mert mit akar a választó? Nagyobb nyugdíjat, nagyobb, tehát vagy több visszaosztást, vagy kevesebb visszaosztást. Valamilyen szakpolitikai alternatívákat akar. Tehát különböző ügyekben akar különböző álláspontokat a pártoktól. Nem akar mindig a demokráciára, mint olyanra szavazni, annélkül, hogy ennek lenne egy tartalmi logikája. Tehát én azt gondolom, hogyha efele halad a román pártrendszer, hogy összeáll a nagy töm, a PSZD, PNL, USZERE, RMDS versus az AUR és szövetségesei, az nem fog jutni a román demokráciának, mert előbb-utóbb azt fogják mondani az emberek, hogy már eleget próbáltuk ezt a mainstream dolgot, szavazzunk az AUR-ra. Tehát valamilyen fajta alternatíva képzés kell legyen a mainstream táboron belül is.
Szülhet a protestszavazás valódi alternatívát, vagy épp amiatt, hogy nem a pártokra, hanem a mainstream pártok ellen szól a szavazat, vagy a mainstream pártok ellen szavaznak, éppen ezért nem lesz alternatíva, mert hogy valódi támogatottság sosem lesz körülöttük.
Hát ez egy kettős játék, ez egy kettős játék. Egyrészt ugye azt mondják, hogy szavazzatok a mainstream ellen, szavazzatok rám, de másrészt megpróbálják, ahogy korábban mondtam, megpróbálják ezt a választói tömeget átalakítani egy azonosulásba a párttal, tehát megpróbálják ügyeket kínálva, vagy dolgokat képviselve elérni azt, hogy ne csak a mainstream ellen szavazzanak, hanem valamilyen szinten az ő programjukra is szavazzanak. És ebben a dologban látjuk, hogy különböző konkrétságú ígéreteket, különböző absztrakciós szintű ígéreteket tesznek a pártok. Tehát van az, hogy románok vagyunk, büszkék vagyunk a románságra, Románia egy nagy ország, szavaz ránk, de vannak olyan konkrét dolgok is, hogy 30 ezer eurós lakások, vagy ingyenes tömegközlekedés a SZENSZ részéről, vagy segítség, mit tudom én, a gázai gyerekeknek. Tehát vannak konkrét ígéretek is, ahol az emberek igenis szerintem meggyőzhetőek arról, hogy ez valamilyen szinten őket képviseli, vagy adott esetben látják, hogy nem tudom, azonosulnak ezekkel a konkrét ígéretek. Vagy a nagy kérdés az, hogy ebből a nagy protest kiábrándul, bizalmat vesztett tömegből, mekkora részt tud átfordítani egy-egy adott párt egy lojálisabb választó közönségbe, akik hajlandóak választásokon átívelően erre a pártra szavazni. És itt voltak Romániában, hogyha visszatekintünk, különböző sikerességi projektek, tehát mondjuk, hogyha a Nagy Románia pártra is tekintünk, az egy viszonylag sikeres projekt volt elég hosszú ideig a román pártrendszerben, aztán elveszítette a támogatottságát. Ha mondjuk egy olyasmire gondolunk, mint a Dan Diaconescu, ez egy illékonyabb dolog volt, egy választásnál jó eredményt ért el, utána elég hamar eltűnt és felszabadult a román pártrendszerbe. Nem tudjuk, hogy ezek a mostani projektek, mint a SZENSZ vagy az AUR, mennyire maradnak sikeresek. Az AUR-ral azt látjuk, hogy mintha meglépte volna ezt a dolgot, tehát mintha elért volna olyan sikereket, ahol már biztos, hogy egy nagy részt ezeknek a szavazóknak, ezeknek a protest szavazóknak sikerült átfordítani a azonosulásba a párttal. Miért mondom ezt? Mert már a második parlamenti választáson ért el elég jó eredmény, sikerült növelje a részét a román pártrendszerbe, és majdnem ugye elég közel volt ahhoz, hogy államelnököt is adjon az országnak. Tehát úgy tűnik, hogy az AUR itt lesz, és itt fog maradni, és úgy tűnik, hogy ez több, mint egy protestpárt, úgy tűnik, hogy egy valamilyen fajta ideológiai alternatívát kínál a mainstreamre.
Az, hogy nincs az AUR-nak szervezeti beágyazottsága, értem ez alatt, hogy helyi szinten nincs sok polgármestere, idézőjelben csak tanácsosai vannak?
Igen, ez egy kétélű dolog. Tehát egyrészt ugye mindig azért gondolkodunk arról, hogy egy pártnak mennyi polgármestere van a mainstream részére, mert a polgármesterek elég jól tudnak mobilizálni a választási kampányban, elég jól ismerik a helyi viszonyokat, és ki tudják használni, ugye ezt sem kellene elhallgatni, a jóléti juttatásokat arra, hogy klientelális rendszerben elvigyék a legkiszolgáltatottabb szavazókat a regnáló párt érdekében. De ez egy mainstream logika volt. Az AUR logikája az, hogy a náhá ügyekről beszéljen, az országos ügyekről beszéljen, és az országos ügyek mentén próbáljon helyi szinten sikereket elérni. És ebben a dologban ők, én úgy látom, hogy nem teljesen sikertelenek, tehát ugye nehéz ezt a polgármesteri választásokkal megnyerni, stb. De ha megnézzük most Bukarestben, például a jelöltjük 2%-kal van lemaradva például a jelöltje mögött. Tehát ez még korán sem dőlt el, hogy nem fogják megnyerni például a bukaresti polgármesteri választást, de ugyanígy más polgármesteri választásokat is, vagy helyi választásokat is. És egyrészt van ez a logika. Itt fontos még azt is elmondani, hogy Romániában megváltoztatták a polgármesteri választási törvényt egyfordulósra, tehát elég... Ez segíti az AUR. Tehát segíti a mainstreamet is, de segít egy olyan pártot is, mint az AUR, ahol ugye a mainstream egy kettős választási logikában tudna utána összefogni, azt mondani, hogy van egy AUR jelölt, szavazatok rá, mi vagyunk a demokrácia védői, segíti ez az árut, hogy egyfordulós, de ugyanakkor az is fontos szerintem, hogy az, hogy nincsenek polgármesterek, nincsenek helyi beágyazottságai, nincsen, nem kell felelősséget vállaljon helyi szinten, emiatt el tudja azt mondani, hogy én egy kívülálló vagyok. Szavazz ránk, mi jobban fogjuk csinálni, nem kell kompromisszumokat kössél, mint ez a mainstream, amely kormányon van. Tehát valamilyen szinten segíti őt abban, hogy még fenntartsa valamilyen szinten ezt a protest image-et is, amellett, hogy próbálja ezt a szélsőjobboldali ideológikusabb párt image-et is, nem tudom, nyomni.
A Sense-ről mit mondhatunk el? Van realitása annak, hogy átlépje a parlamenti küszöböt?
Hát szerintem még korai mondani most egy fél évvel a választások után. Jól emlékszem, a választásokon talán 3% körül ért el, hogyha jól emlékszem, vagy 2,5, valami ilyesmi, ami azért egy elég jó eredmény egy új pártnak, amely egy évvel vagy egy kicsivel azelőtt, ugye az Európa Parlamenti Választások Stefan utca körül lett ismertebb, és elsősorban Kolozsváron volt beágyazott, tehát hogy egyébként ez egy elég jó eredmény. Azt is látjuk, hogy most a bukaresti választásokon egy jó 7% az azért elég komoly eredmény, ugye Csicsál valamilyen szinten beágyazott, tehát valamilyen szinten ismerik a jelöltet, már ott volt korábban a polgármesternek volt tanácsadója, meg ugye Fireát perelte a különböző helyi bukaresti cégek körül, tehát jó jelölt, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy elég jó támogatottságot tudott megszerezni, és elég jól tudta saját magát egy online kampánnyal ebben a kontextusban exponálni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a dolog még nem dönt el, amit ön kérdez, de úgy gondolom, hogy a pártnak elég jó esélyei vannak, hogy ezt a 2,5-3%-ot megnövelje 5%-kal, és sikerüljön bejusson a parlamentbe. Ugyanaz a nagy kérdés, hogy egy ilyen párt a parlamentbe kerül, ott mit fog kezdeni, milyen koalíciós partnerei lesznek, sikerül a parlamentben fenntartani azt az imidzset, mit tud tematizálni, stb. De hát ezeket még meglátjuk.
Amikor az USZ-ére indult, akkor is ugyanezektől a dolgoktól tartottunk, most pedig már másodszor van kormányunknal, mentsétek meg Romániát szövetség. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy az INSZKOP felmérése kapcsán rámutattunk arra, hogy megosztottság van a fiatal választók körében. Egyik tábor az AUR, másik tábor a SENSZ felé hajlik. Van kockázat abban, hogy a fiataloknak egy jelentős része a radikális pártot preferálja, az AUR-t, illetve a rendszerellenes pártot, a SENSZ-et?
Nagyon nagy kockázatot látok én ebben a dologban. Én azt látom, hogy ha a mainstream pártok nem tudnak egy kicsit erősebben ebben a közegben megjelenni, akkor a generációváltással ezeknek a pártoknak egyre inkább plafonálódik a támogatottság, és egyre nehezebb lesz nekik fenntartani ezt a beágyazottságokat a román társadalom, a román pártrendszerben. Tehát én azt látom, hogy ahogy ezek a kihívó pártok, ezek a radikálisabb pártok megerősödnek a fiatalokban, fiatalok közegében, úgy egyre inkább, hogy mondjam, jelzi azt, hogy a pártrendszer az radikálisan át fog alakulni. Nem csak azért, mert ugye a többség is egyre kiábrándultabb a mainstreamben, hanem azért is, mert hogy generációváltással ezek a pártok még egyre erősebbek lesznek. Tehát valamilyen szinten szerintem jó lenne, hogyha a mainstream pártok is, vagy a nagy pártok is átgondolkodnának azon, hogy milyen alternatívát tudnak kínálni a fiatalok fele, és hogyan tudják őket bevonzani egy ilyen nagyobb politikai projektbe, egy ilyen demokratikusabb, moderált, tehát egy ilyen kompromisszumokra kész politikai projektben, amivel aztán tudják a támogatottságokat fenntartani hosszabb távon is. Nem kellene, hogy a fiatalok lemondjanak szerintem.
Áthidalható a generációs politikai törés, vagy ez mindig is megvolt, és meg is kell, hogy maradjon a politikai palettán?
Hát valamilyen szinten mindig megvolt. Tehát valamilyen szinten mindig látjuk, hogy a fiatalok kicsit radikálisabbak, kevésbé mennek el szavazni, stb. Ezt minden országban látjuk. De az, hogy milyen mértékben vannak jelen a mainstream pártok, ez mindenképp áthidalható. Tehát mindenképp látszik, hogy van ebben a dologban egy játéktér. Tehát ha jó jelölteket állítanak, ha felvállalnak ügyeket, ha fiatal jelöltekkel is állítanak, ha lehetőséget adnak a párton belül az ifjúsági szervezeteknek, hogyha olyan dolgokról is beszélnek, mint mondtam, például a lakhatás kérdését, de mondjuk szimbolikus ügyek mentén is, olyan kérdésekről is, amik mondjuk a fiatalokat jobban foglalkoztatják, mondjuk például a melegjogok kérdése, vagy a kisebbségi jogok kérdése.
Környezetvédelem.
Környezetvédelem, köszönöm. Környezetvédelem. Tehát ilyen dolgokról is beszélnének, akkor szerintem ez a dolog könnyebben áthidalható lenne. Tehát semmiképpen sem olyan, hogy ez egy determinisztikus dolog, ahol nem lehet előrelépni csak azért, mert ezek fiatalok és radikálisak. Tehát szerintem sokkal komolyabb politikai energiákat kéne fordítsanak a mainstream pártok is, és megpróbálják a szavazókat behozni. Ugye azért kicsit nehéz, hogy olyan ügyeket találni, ami nem idegeníti el a meglévő szavazóikat, de ugyanakkor bevonza a fiatalokat. Tehát nehéz mondjuk egy markáns pozíciót elfoglalni, mondjuk az Ukrajna háború kérdésében, hogyha megosztott a pártszavazó tömbje ebben a dologban. De mondjuk egy olyan dologban, mint a környezetvédelem, talán könnyebb lenne, és ugyanakkor ezzel sikerülne fiatal szavazókat is adott esetben kicsit könnyebben bevonzani. Tehát meg kell találni szerintem az ilyen közös nevezőt, ahol könnyebb egy kicsit a fiatalok fele átivágni ezt a hidat.
Professzor dr. Borbát Endre, a Heidelbergi Egyetem politikatudományi tanszékének az oktatója, mai napra kész vendége. A hazai politikai palettáról beszélgetünk, pártpreferenciákról. A beszélgetésünk utolsó negyedében ejtsünk szót a Szociáldemokrata pártról, a legnagyobb mainstream pártról, eddig a rendszerellenes pártokra koncentráltunk. A Szociáldemokrata pártnak két hete új elnöke van, Sorin Grindeanu személyében. Új elnök, de régi politikus a pártban. Megjósolható a Grindeanu féle PSD jövője? Megjósolható a hazai baloldal jövője? Vagy van baloldal Romániában?
Ezek elég nagy kérdések, amiket feltett, de én azt gondolom, hogy azt látjuk különböző országokban, tehát másképp kezdem, azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy az AUR felemelkedése a mainstreamre, mint önmagára, az összes mainstream pártra egy veszélyt jelent. A legnagyobb veszélyt a mainstreamen belül a peszedele jelenti. Miért? Mert ez a millió, ahol az AUR nagy népszerűségnek örvend, tehát a férfiak közt, a rurális környezetben, a kevésebb oktatási szinten rendelkezők közt, és az idősebb, vagy akár a középkorosztályban, ennek egy jó része korábban peszede szavazó, vagy peszede millió volt. Nem tudjuk, hogy ugyanaz az ember, de azt tudjuk, hogy ez a fajta környezet, ebben a környezetben a peszede elég erős volt. Azt is látjuk különböző politikai rendszerekből, elsősorban mondjuk Nyugat-Európából, de szerintem Kelet-Európából is, hogyha a mainstream pártok átveszik a kihívó párt diskurzusát, akkor azzal a kihívót erősítik. Tehát az emberek inkább szavaznak az eredetire, a kihívóra, mint a másolatra, a mainstreamre.
És tehát ezzel azt mondja ön, hogy a Grindeanu féle szalonki... Tehát én azt látom, hogy Grindeanu egyfajta szalonképes aurrá próbálja tenni a Szociáldemokrata pártot. Nos, ez a törekvése, ez igazából az aurmal mára fogja hajtani a vizet?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy a politikatudományi irodalom abban az irányban mutat, hogy igen. Ha csak nem egyfajta más logikával találkozunk Kelet-Európában, és valamiért ez a dolog fog működni Romániában, de minden a irodalom, amit én ismerek ebben a kérdésben, azt mutatja, hogy igen. Tehát azt mutatja, hogy ha a mainstream átveszi a szélsőjobboldali diskurzust, legyen az a szélső, legyen az a, legyen az a szociáldemokrata párt, vagy legyen az a kereszténydemokrata párt, vagy a PNL, vagy a közép-jobboldali formáció, akkor ez a szélsőjobboldalt erősíti. Tehát nagyon nehéz ezeket a szélsőjobboldalokat, szavazókat áthozni a mainstreambe, azzal, hogy átveszik a diskurzust. Ugye van egy olyan dolog Romániában, amiről mondjuk keveset tudunk, ez pedig az az, hogy az AUR elég gyorsan, elég nagyra nőtt. Tehát lehet az, amiről korábban beszélgettünk a beszélgetés első felében, hogy ennek az AUR tömegnek, ennek a 40%-nak egy jó része az nem azonos a párttal, hanem protest szavazó, ahogy ön mondta, nem arról van szó, hogy szélsőbadali emberek, hanem arról van szó, hogy azért szavaznak az AUR-ra, hogy üzenetet könnyenek a PESZEDE, PENELE, USZERENEK. Ugye ezeket a szavazókat, ahogy korábban beszéltük, volatilisebbek, illékonyabbak, nem annyira megszilárdultak a pártpreferenciáik, stb. Őket lehetne valamilyen szinten leválasztani az AUR-ról, és behozni, visszahozni a társadalba a PESZEDE-be. Ez egy kicsit a Grindeanu projektje. De ugye az egy kicsit nehéz, hogy nem tudjuk, hogy mennyien azonosulnak a szélső oldalon, mennyien azonosulnak Simeonnal, Georgescu-val, és mennyire erős ez az AUR identitás, mennyire illékony ennek az AUR tömbnek a határvonala.
Grandiano azt mondja, hogy nem, annyira stabil ez a dolog, és sikerül majd áthozza azzal, hogy egy ilyen áur, egy ilyen szalonképes áur csinál a Pesedemből. Én ebben a dologban egy kicsit szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, hogy ez csak felgyorsítja a Pesede lejtmenetét.
Az imént azt kérdeztem, hogy megjósolható-e a hazai baloldal jövője, és volt-e, van-e igazi baloldal Romániában? Rugóznék még egy picit ezen. Van, volt igazi baloldal, vagy ideológiákról nem beszélhetünk, se jobbról, se balról, mert hogy a hatalmi logikák működtetik a mainstream pártokat.
Amikor ideológiákról beszélgetünk, akkor két dolog mindig összemosódik. Egyrészt van az ideológia, a tankönyv ideológia, hogy mi a szociáldemokrácia, mi a kereszténydemokrácia, mik ennek a dolognak az eszmei háttere, kik voltak ennek a nagy teoretikusai, stb. Tehát van egy ilyen filozófiai háttere. De ideológiákról nem csak ilyen értelemben lehet beszélni, olyan értelemben is lehet beszélni, hogy van egy konkrét pártrendszer, konkrét politikai szereplőkkel, akik relatíve egymáshoz képest más pozíciókat foglalnak el. Lehet arról beszélgetni, hogy mennyire közel vannak egymáshoz, mennyire távol, vagy stb., de mégiscsak relatíven egy politikai térben egymáshoz képest megpróbálják önmagukat pozícionálni, mint egy piacon, ahol megpróbálják a pártok különböző standokat felállítani, és lehet arról beszélgetni, hogy ebben a piaci térben hol vannak ezek a standok. És ez is egyfajta programmatikus vagy ideológikus dolgot feltételez, hogy akkor az egyik egy kicsit baloldali, a másik egy kicsit jobboldali. És ilyen értelemben láttuk azt Romániában, hogy a PESZE egy kicsit baloldali volt, tehát egy kicsit mindig arra törekedett, hogy a leszakadottabb rétegeknek, vagy a kiszolgáltatottabb rétegeknek legyen valamilyen politikai képviselete, legyen valamilyen fajta részesülése, mondjuk a gazdasági növekedésből, vagy az euróatlanti integrációból, stb. Tehát, hogy valahogy visszahozna ebben a dologban az állam. És ebben a dologban ért el viszonylag a sikereket a PESZE, tehát meghatározta a román szakpolitikát, a romániai politikai rendszert, és valamilyen szinten sikerült ezeket a rétegeket integrálni. Ebben az értelemben nem mondhatom azt, hogy nem volt soha Romániában baloldal, vagy nem volt egy sikeres baloldali párt, mert a régiós szinten és a PESZE kiemelkedően sikeres volt ebben a saját projektjében. Azt látjuk, hogy erre a dologra, erre a politikai projektre nagy veszélyt jelent az AUR, hogy ezeket a rétegeket nem egy ilyen gazdasági logika mentén próbálja integrálni a politikai rendszerbe, hanem egy ilyen identitás logika mentén, hogy egy ilyen nemzeti büszkeség, egy ilyen nagy román dolog mentén próbálják hozzá kapcsolni a pártrendszerhez, és nem az érdekeik feltétlenül nem az érdekeik mentén. És ebben a kérdésben a PESZE körül egy picit elfogy a levegő, egy picit nehéz lesz szerintem nekik ebben a dologban ellentartani az AUR-nak. Most megpróbálják ezt a Grindelnu féle dolgot, ugye az alternatívája az lenne, hogy még jobban akkor baloldal fele elmenni, és még erősebben ellentartani akár egy progresszívebb baloldali párttal ennek, tehát hogy felvenni az ellentétjét, amit az AUR képvisel annak. De ezt ugye nehéz akkor, hogyha egy megszakítók korábban vannak benne, és valamilyen szinten a költségvetést kell kiegyensúlyozni, és visszavágni a kiadásokból, stb. Tehát valamilyen egy kicsit ilyen nehetetlen helyzetben van a PESZE, de hogy megfelelni a kormányzati elvárásoknak, meg ugyanakkor szavazóikat is mobilizálni, legalábbis a táboron belül tartani. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az AUR-nak megnyílik a tér, de megnyílik a tér egy baloldali projektnek is, amelyik ellenzékből próbál mondjuk a megszorítások ellen érvelni, vagy mondjuk a PESZE jobbra tolódása ellen valamit tenni. És ebből a szempontból lehet a szensz érdekes. Ugye Romániában ezekre, amikről beszélünk, ez az ideológiai, programatikus dolog, ez egy része a politikai döntéseknek, ami szerintem fontos része, de csak egy része. A másik része, ez a klientelális beágyazottság, az állami juttatásokat arra használni, hogy akkor a párt a különböző választói réteget hozzákötni a mainstreamhez, vagy az intézményekhez, stb. Ami nem annyira programatikus, hanem arról szól, hogy az erőforrás elosztást arra használjuk, hogy politikai preferenciákat hozzunk vissza belőle, tehát egy ilyen klientelális logika. És ebben a dologban a PESZE még mindig beágyazott, tehát én azt gondolom, hogy mindig van egy PESZE réteg, ami a párthoz kapcsolódik, függetlenül ki a PESZE elnöke, attól függetlenül, hogy milyen pozíciókat vesz fel, stb.
Professzor dr. Borbát Endre, a Heidelbergi Egyetem politikatudományi tanszékének az oktatója volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.